Török Gábor politológus, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok, és jó estét önnek is. A Fidesz győri győzelmével helyreállt a világrendje?
Jó estét kívánok. Hát mit értünk a világrendjének helyreállása?
Mindig a Fidesz szokott győzni az elmúlt 10 évben szinte minden választáson. Kivéve az önkormányzatot legutóbb.
Bizonyos értelemben van igazság abban, amit mond, hogy én ezt a győri eredményt úgy fordítom le, hogy bebizonyosodott az, hogy azok, akik az őszi októberi önkormányzati választás után az egyik oldalon hurrá hangulatban, a másik oldalon inkább pánik hangulatban voltak, azok azt hiszem, hogy túlreagálták az őszi választásoknak a végeredményét. Ez a mostani győri választás, persze egy választásból nyilván nem kell feltétlenül országos következtetéseket levonni, de számomra azt mutatta meg, hogy azért a fundamentumok, az alapok, azok változatlanok a magyar politikában. Tehát olyan városokban, mint Győr, ha éppen nincs egy olyan helyzet, mint volt Borkai Zsolt ügye kapcsán októberben, akkor egy ilyen várost a Fidesz nyer meg. Márpedig a Fidesz ma, ahogy nagyjából egyébként tavaly is, hát a 2010 utáni időszakát figyelve egy kifejezetten jó helyzetben, magas támogatottsággal rendelkező párt volt és ma is az, és egy ekkora országos támogatottság mellett neki nem okozhat gondot Győrnek, vagy egy Győr típusú városnak a megszerzése, akkor, ha ott éppen az eseti dolgok azok nem mutatnak más irányba.
Feldolgozta a pánikot, vagy ezzel már nem is kell feldolgoznia semmit?
Szerintem helyén kell kezelni a dolgokat, tehát azt hiszem, hogy az ellenzék esetében is, és a kormány oldalon is a reálisabb helyzetértékelés az, amire talán szükség lenne. Tehát az ellenzék nem nyerte meg a 2022-es választásokat, és a Fidesz nem veszítette el a 2022-es választásokat. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az, ami a 2019-es őszi önkormányzati választás megmutatott, az ma is fennáll, abban az értelemben, hogy a centrális erőtér után egy új politikai helyzet van, egy duálisabb jellegű politikai erőtér, amelyben azonban ma is a politikai erőtér egyik felét egyedül kizárólag a Fidesz birtokolja, és a támogatottság lesz, hadd ismételjen meg újra, ma magasabb, mint mondjuk 2012-ben vagy 2015-ben volt, amikor kifejezetten hát az adott ciklusokban a Fidesz egy nehéz helyzetben lévő párt képét mutatta. Ma ilyen visszaesés nincs. Tehát nem az történt 2018 után, hogy a Fidesz jelentősen veszített volna a támogatottságából, mint történt 10 után és 14 után, 12-re és 15-re, hanem most egyszerűen annyi történt, hogy változott az ellenzéki oldalnak a struktúrája, a szerkezete. Az a korábbi megosztottság az ellenzéken belül, ami biztosította a Fidesznek a győzelmét akkor is, ha csak relatív többséggel rendelkezik, az megszűnt. Nyilvánvalóan az ellenzéken belül egy integrációs folyamat indult el, amiből az következik, hogy a Fidesz ma már azt nem veheti biztosra, hogy relatív többség mellett is abszolút többséget szerezzen egy parlamenti választáson. A Fidesznek ma ehhez arra van szüksége, hogy az abszolút többséget megközelítő támogatottsággal rendelkezzen, de ha még egyszer mondom, megnézzük az országos támogatottsági adatokat, bár azokban is vannak azért elég jelentős különbségek, zárójelbe jegyzem meg a közvéleménykutatások a Fidesz támogatottságát illetően megint nagyon, nagyon jelentős különbségekkel dolgoznak, de most ezt tegyük félre, de azt lehet látni idősorokat figyelve, hogy a Fidesz támogatottsága ma kifejezetten magasnak számít.
Mi tartja össze az ellenzéket, amiről azt tanultuk, hogy nincs is olyan, mert hogy ellenzékek vannak?
Hát a felismerés tartja össze nyilvánvalóan, tehát azt újra el tudom mondani, hogy az ellenzéknek az az állapota, mely szerint mint közös cselekvő, közös gondolkodó nem létezik, az nem változott meg nyilvánvalóan, tehát az ellenzéken belül a politikai integráció, vagy a közeledés az nem abban az értelemben volt tapasztalható, hogy azonosan kezdtek el gondolkodni, egy hasonló narratívát kezdtek el követni, hanem tehát nem világnézeti értelemben, vagy nem a politikai világlátás értelmében homogenizálódott, vagy közeledett egymáshoz az ellenzék, hanem egyszerűen felismerte azt az egyszerű összefüggést, hogy egy többségi választási rendszerben nyilvánvalóan nincs esélye akkor, hogyha széttagolt, elaprózott, külön indít egymással szemben jelölteket. De ennél közelebb nem jutottunk. Jutott az ellenzék az integráció folyamatában egymáshoz, hiszen ma is nyilvánvalóan látszik az, ami az önkérdésében is megfogalmazódott, hogy nem ellenzék van, hanem ellenzékek vannak. Ugyanakkor az ellenzéki szereplők láthatóan most már nagyjából két ciklus után felismerték azt az egyszerű szabályszerűséget, amit az előbb is mondtam már, hogy többségi jellegű választási rendszerben nincs esélyük hatékonyan, sikeresen szerepelni, hogyha egymás ellen indítanak jelölteket. Ennyi a változás, semmi több. Tehát amikor a 2019-es őszi önkormányzati választás eredményeit értékeljük utólag, vagy átgondoljuk, akkor nem történt semmi különös. Nem változtak a pártok támogatottsági mutatói. Az ellenzéken belül volt átrendeződés 2018-hoz képest. Nyilván a Momentum és a DK ma jobban áll, mint állt 18-ban. Az MSZP meg a Jobbik meg rosszabbul áll, mint akkor. De az ellenzéki torta, ahogy szokták mondani, az nem lett nagyobb. Nem lett nagyobb egy kicsivel sem 2018-hoz képest, de az ellenzék ma abban az értelemben közös cselekvőnek minősíthető, hogy láthatólag ma is megvan bennük az az elszántság, vagy az a felismerés, hogy 2022-ben egyáltalán akkor tudnak labdába rúgni, hogyha legalább a 106 egyéni választókerület tekintetében megteremtik azt a helyzetet, amit az önkormányzati választáson is láttunk, hogy egy fideszes jelölttel szemben egy közös ellenzéki jelölt álljon szemben.
A Párbeszéd LMP közeledése egy szervezeti jellegű egységesülés, erről Karácsony Gergely is beszélt, Ungár Péter is beszélt.
Hát azért a Párbeszéd meg az LMP elemzéséhez nagyítóra van szükség, azért ezt lássuk be, tehát itt nyilván nem a két legerősebb ellenzéki szereplőről beszélünk. Eleve az ellenzéken belül nincsenek kifejezetten jelentős, komoly, nagy politikai erők. Ugye a Momentum, a DK, az MSZP és a Jobbik nagyjából azonos középpárti státuszban mozog a támogatottságokat figyelembe véve, tehát mondjuk a teljes népességben jó indulatúak akarunk lenni, akkor körülbelül 10%-nyi támogatottsággal rendelkeznek, azért a többségük inkább ez alatt. Ehhez képest viszont, amiről most beszélünk, az LMP meg a Párbeszéd, az két olyan politikai erő, amelynek vagy nehezen mérhető, vagy egyáltalán nem mérhető a támogatottsága. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez a két párt esetleg újra egyesülne, vagy ez a két párt elkezd közeledni egymáshoz, akkor azért ezt kezeljük helyén, szerintem ezt a kérdést is. Tehát nyilván az ellenzéki viszonyokat nem fogja megváltoztatni az, hogyha a párbeszédes politikusok visszaintegrálódnak az LMP-be. Ugyanakkor viszont egy sok fontos tanulsággal szolgál mégiscsak ez a felvetés is. Ugye ez a felvetés, ha jól figyeltem, azon LMP-s politikus sok részéről is pozitív fogadtatásra talált, akik azért egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt kifejezetten ellenezték az ellenzéki integrálódást, és kifejezetten rossz véleménnyel voltak a Párbeszéd politikai irányvonaláról. Tehát van újdonságértéke annak, ami történik, és nyilván lenne az ellenzéki szereplőkre vonatkoztatva következménye is annak, ha ez megtörténne, de azért én nem értékelném ezt nagyon erőteljesen, vagy nem gondolom azt, hogy ez megváltoztatná az ellenzéki politizálásnak a keretfeltételeit.
Itt inkább kicsi összemegy, abból nem lesz automatikusan egy nagyobb?
Hát ugye ilyenkor van az, hogy a nullát összeadjuk valamivel, akkor az nagyobb lesz-e. Tehát azért a Párbeszéd támogatottságát a 0 és az 1% körében lehet regisztrálni, az LMP támogatottsága és az 1-2%-os sávban mozog, tehát az ő esetleges integrációjuk az nem forgatná fel az ellenzéki politikát szerintem. Ugyanakkor, és ezt szerettem volna mondani, hogy viszont vannak olyan politikai szereplők itt, akiknek a jövőbeli helyzetét, sorsát meghatározhatja esetleg az, hogyha történik egy ilyen integráció. Ugye itt a Párbeszéd politikusai közül elsősorban Karácsony Gergelyre gondolok.
Vezetője annak a politikai törülésnek.
Igen, bár ez talán az ő kapcsán, az ő politikusi arcéle kapcsán kevésbé ismert vagy fontos, mert nagyon sokan, én úgy látom őt egy ilyen szabadvegyértékű politikusnak gondolják, aki az ellenzéki térben lebeg, és nyilván az előélete is ad okot arra, hogy sokan ezt gondolják, tehát bár az egyik ellenzéki politikai erő elnöke, mégis azt látom, hogy a szocialista párthoz is van kötődése, a Momentumhoz is van kötődése, vagy lehet kötődése, nyilván az LMP-hez lehet kötődése ebben az értelemben is, tehát ebből a szempontból lehet annak jelentősége, hogyha az LMP meg a Párbeszéd esetleg újra egymásra talál, de szerintem már így is sokat beszéltünk erről a két pártról.
Szervezeti szempontból sincs jelentősége, hogyha mondjuk a Párbeszéd nem megy az LMP-be, vagy fordítva, akkor kevesebb vezetőség kell, és akkor mindenki tud inkább a politizálásra koncentrálni?
De van, de még egyszer azt hangsúlyozom, hogy szerintem ez a két politikai erő, tehát az LMP és a Párbeszéd már nem a legfajsúlyosabb, vagy a legfontosabb, nem a legélesebb kések, ugye, ahogy szokták mondani, az asztalfiókban, az ellenzéken belül. Azt, hogy mi lesz az ellenzéki politika sorsa 2022-re, azt szerintem a négy, előbb említett négy politikai erő együttműködése vagy tárgyalása fogja meghatározni, de kétségtelen tény, hogy vannak itt politikusi személyiségek, akiknek lehet szerepük, és Karácsony Gergelyt én ebbe a körbe sorolom.
Hogyan látja a főpolgármester Karácsony Gergely és a fővárosi közgyűlés viszonyát? Azt hogy lehet leírni?
Hát azt hiszem, hogy nem telt még el annyi idő, hogy ezt nagyon részletes és alapos értékelésnek lehetne alávetni. Nyilván amire mindenki kíváncsi az az, nem csak Budapesten egyébként, hanem számos más nagyvárosban is, hogy hogyan működhethető egy ilyen színes koalíció, mint ami Budapesten is létrejött. Tehát, hogy az ellenzék képes-e, az ellenzék 3-4-5-6 pártja, attól függ, hol hány politikai erő kell a koalíciók működéséhez, képes-e hatékonyan és nagyobb döccenők nélkül együttműködni. Ez most egyébként szerintem Szombathelytől, tudom, Tatabányán keresztül, bár ott éppen ugye nincs többsége az ellenzéknek, de mondjuk Egerig érdekes kérdéssé vált, érdemes is ezeket figyelni. Azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb is lett ebből a szempontból az önkormányzati politika, az önkormányzati politikák tanulmányozása is sokkal izgalmasabb. Én is magam is rákaptam arra, hogy testületi üléseket nézek az ország számos pontjáról, Tatabányáról, Szombathelyről, innen-onnan, mert érdekesebbé vált ez a világ. Budapest is ebből a szempontból szerintem izgalmas és érdekes. Nyilván azért azt kevesen várták, hogy 3-4 hónap után nyilvánosság előtt is látható viták alakuljanak ki. Ez kétségtelenül egyelőre nincs. A döntésekből meg nagyon nehéz visszakövetkeztetni arra, hogy ott kinek az érdeke győzedelmeskedett, ki volt az, aki esetleg túlságosan nagy kompromisszumot kötött. Tehát itt inkább háttérinformációkra, különböző, hát alapvetően kremlinológiai megfigyelésekre van szükség. Én egyelőre azt látom, hogy ez az együttműködés jól működik, tehát hatékonyan képes egyelőre átvinni a döntéseket. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy ebben a főpolgármester az irányító, vagy inkább a politikai pártok.
Mikor dőlhet el máskor, ha nem egy költségvetés megszavazásakor, amikor át vagy bét kell mondani, hogy támogatják, vagy nem támogatják?
Igen, én is így gondolom, hogy a költségvetési kérdések azok, amelyek izgalmasak lehetnek, de hát ugye költségvetési jellegű kérdések nem csak a költségvetésben szerepelnek, hanem tulajdonképpen az eddigi összes testületi ülésen, tehát a budapesti közgyűlés minden ülésen volt olyan témakör, amit lehetett ebből a szempontból értékelni. Egyébként önmagában már az a vita is, ami a kormánnyal kialakult, akár a Lánchíd felújítására gondolunk, akár egyébként az atlétikai világbajnokság kapcsán elindult politikai vita és alapvetően költségvetési kérdéseket is érintett. Csak azért nehéz ez, mert nehéz erről most itt elemzőként megalapozott véleményt mondani, hogy ki a nyertese, ki a vesztese ezeknek a vitáknak, mert nem a pártoknak nincs egyértelmű a nyilvánosság elé vitt álláspontjuk ezekről a kérdésekről. Lehet, hogy majd lesz, de az első szűk fél évben, talán még annyira nem is telt el, ez a képviselőtestületek vagy közgyűlések megalakulása óta ezek a repedések szerintem még nem voltak láthatóak. Személyi kérdésekben inkább, és illetve vannak olyan háttérinformációk, amelyek még erre utalnak, de ezt szerintem most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ennél alaposabban elemezni tudjuk.
Milyen a főváros, a főpolgármester és a kormány viszonya? Ezt miből lehet megállapítani?
Hát nyilván azért itt is egy furcsa kettősséget látunk, mert nyilván van a nyilvánosság előtt játszódó része a történetnek, ahol azért egy olyan szereposztást látunk, ahol mind a két fél arra törekszik, hogy saját magát kompromisszumkésznek mutassa be, és az esetleges problémákért a másikat tegye felelőssé. És nyilván van a háttérben egy ennél keményebb összecsapás a két oldal között, amelyben időnként jól láthatóan belefér a zsarolás is, vagy a nagyon erős mondatoknak az elhangzása is, amik időnként aztán a nyilvánosság elé is felugranak. Ugye most az év végén, amikor a főpolgármester különböző célokat kívánt elérni, akkor ebből azért néhány mondat a nyilvánosság számára is hallhatóvá és láthatóvá vált. Hogy milyen a viszony? Tehát nyilván azt senki nem gondolja, hogy ez egy kölcsönös érdekek alapján működő viszony lehet, és nyilván az is egyértelmű, hogy miután politikai intézményekről, politikai szereplőkről van szó, alapvetően mindenki a saját lépését a saját hatalmi szemüvegén keresztül nézi, de ez sem sprint. Tehát ez a versenyszám, ez nem rövid távfutás, hanem nyilván itt is azt kell figyelni, hogy milyen narratívák épülnek mind a két oldalon. És szerintem meglepően bölcs módon mind a két fél látta azt, hogy az elején semmiképpen nem a konfliktusokat érdemes előtérbe tolni, és nem a másik támadásával kell kezdeni. Ugye sokan várták, hogy ebből rögtön egy robbanásszerű helyzet alakul ki, és személyes tapasztalataim szerint is néhányan meglepődtek, hogy a kormány oldaláról is, és a főpolgármester oldaláról is milyen nyitottságot sugalló mondatok hangoztak el, milyen nyitottságot mutató gesztusok születtek. Nyilván ez nem arról szól, hogy itt bárki bármit másképp gondolna, mint korábban gondolt, hanem arról szól, hogy helyesen felismerte mind a két fél azt, hogy a közvélemény büntetné azt a szereplőt, aki rögtön úgy kezdi ezt a kényszerházasságot vagy társbérletet, hogy a másikra töri rá az ajtót. Itt egyszerűen ki kell várni, tehát ez tipikusan az a helyzet, ahol ezek felépített narratívák lesznek. Nyilván a főpolgármesternek az a célja, hogy magát együttműködőnek mutassa, és a végén azt tudja mondani, hogy minden rossz, ami van, az a kormány kompromisszumképtelensége miatt történik, fordítva pedig a kormány arra vár, hogy a választók előtt tudja demonstrálni azt, hogy ő amúgy egyébként mindent megtett volna, de hát ez az alkalmatlan városvezetés, ez kicsinyes háborúkra fordítja az energiáját a helyet, hogy építkezne és együttműködne a kormánnyal. Tehát valójában itt két színmű kerül a nyilvánosság elé, két darabot látunk eljátszani, amiben ugye az az érdekes, hogy bár ezek a darabok egymás mellett futnak, időnként érintkezési felületeik is vannak. Lásd például ugye a közös kormányülést, pontosabban az a kormányülést, ahol a főpolgármester is szerepet kapott, vagy azok a tárgyalások, amelyeket a főpolgármester folytat, akár Fürjes Balázzsal, akár Gulyás Gergellyel, ahol van lehetőség ütköztetni az érveket is egymással szemben, vagy ahol van lehetőség fontos mondatok elhangzására, amelyek építik ezeket a történeteket. De szerintem ennek is még csak hogyha ezt egy sorozatként fogjuk fel, a bevezető epizódját láttuk.
Mi lehet a magyarázata Fürjes Balázs, Gulyás Gergely és Vitézi Dávid trióját beemelni a budapesti politika fősodrába?
Hogy mi lehet a...
Mi lehet ennek az értelme?
Az értelme.
Mi a cél?
Hát nyilván szerintem egyértelmű a cél. A cél annak demonstrálása, hogy hiába született ilyen választási eredmény, a kormány vagy a Fidesz, az nem hagyja magára Budapestet, és próbál foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek a budapestiek életét érintik. Ugye nyilván számukra a legrosszabb az lenne, hogyha itt egy hiteles, kompetens városvezetői kép tudna megépülni, és Karácsony Gergely tudna kizárólag ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Nyilván ezt kívánják megakadályozni azzal, hogy mellé tettek olyan szereplőket, akik ráadásul nem csak beszélni tudnak, hanem miután kormányzati szereplők, forrásokat is tudnak használni budapesti ügyekben. Tehát egyértelműen itt arról van szó, hogy megpróbálják a főpolgármesternek a törekvését, ezt a kompetencia felépítését, ezt valahogy megakadályozni, vagy legalább megnehezíteni.
Nagyon határozottan mondják, hogy se hatáskört nem akarnak elvonni Budapesttől, se bármiben ártani. Nem akarnak a közös együttműködés. Budapest az első, az ország fővárosa. Mindenkinek ez a legfontosabb. Nem kell ezt komolyan venni? Nem ilyen a politika?
tehát amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor nem azt feltételezem, hogy ezek az emberek egyáltalán nem érdekli, ezeket az embereket egyáltalán nem érdekli, ezeket a politikusokat, hogy Budapest ugye hogyan alakul, nyilván számukra az a jó, hogyha a budapestiek amúgy elégedettek a dolgok folyásával, de nyilván az is a céljuk, hogy ezt alapvetően hozzájuk kössék a budapestiek. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez egy jól átgondolt stratégia, nem biztos, hogy amúgy a leghatékonyabb, ezt majd az élet megmutatja, de szerintem ez egy innováció, ami most a kormány oldalon történik. Sokan várták, még egyszer ad ismételjen meg, hogy itt zsigeri reakciók lesznek, majd a kormány bünteti Budapestet, beleáll a háborúba, és abszolút nem ez történt. Nyilván van, aki ezt olvasta, aki már eddig történtekből, de szerintem, hogyha megpróbáljuk elfogulatlanul nézni az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy tudatosan felépített kormányzati Budapest stratégia képe kezd el kirajzolódni, amiben ezeknek a szereplőknek kifejezetten fontos szerepük van, hogy elhangozzanak fontos mondatok, tárgyalások, tárgyalási javaslatok, véleményezések, ezeknek szerintem kifejezetten fontos szerepük van ebben a történetben.
Politikai szerepük lehet ezeknek a most említett szereplőknek, Fürjes Balázsnak, Vitézi Dávidnak, mármint a budapesti politikában? Jelöltként magyarán elindulhatnak a következő választáson?
Hát nyilván bárki elindulhat a következő választáson. A kérdés gondolom inkább úgy értelmezhető, hogy láttok-e arra utaló jeleket, hogy vannak ilyen ambícióik ezeknek a szereplőknek. Nyilván ugye megint csak akkor követné el a Fidesz legnagyobb hibát, hogyha látván a választási eredményeket csak és kizárólag azokra a helyekre összpontosítana, ahol jól szerepelt a választásokon. A Fidesznek egy régi problémája volt, hogy nincsenek igazán hiteles a választók által ismert és támogatott budapesti politikusaik. Ugye nem véletlen az, hogy ha végig gondolja, korábban is mindig igazolniuk kellett főpolgármester jelölteket, gondoljunk Schmidt Pára, vagy később Tarlós Istvánra, akik nem a Fidesz régi politikusainak számítottak, hanem vagy máshonnan, vagy más politikai táborból érkeztek a Fideszhez. Tehát a Fidesz egy régi problémája az, hogy nincs igazán Budapest politikusa, egy potenciális későbbi főpolgármester jelöltje. Szerintem most, amit látunk, ezeknek a szereplőknek a megerősítése a Fideszben, az azt mutatja, hogy bennük, most nem azt mondom, hogy egyikükben, másikukban, hanem bennük is gondolkodhatnak, hogy egy esetleges 5 év múlvani, most már csak 4 év múlvani választáson ők elindulhatnának Budapesten. Fürjes Balázs szerepe például szerintem kifejezetten azt mutatja, az a tudatos építkezés, ahogy Fürjes Balázs a nyilvánosságban megjelenik, azok a mondatok, amiket ő a különböző közösségi médiás oldalaira kiír, azok a szereplések, azoknak a megrendezettsége, megtervezettsége, professzionalizmusa, az számomra mind azt mutatja, hogy benne van ambíció egy ilyen jellegű politikai szerep elfoglalására, és talán vannak is, akik ebben őt biztatják, vagy akik látnak benne fantáziát. Én azt hiszem, hogy ez egy építkezés, amit az ő részéről lehet látni. Talán Vitézi Dávid egy kicsit más kaliber, vagy más szerep, hiszen ő azért kevésbé a Fidesz pártpolitikusának számít, inkább egy szakemberként került be a nyilvánosságnak ebbe a részébe, de nyilván őt sem lehet kizárni, hogy őt is látjuk még akár politikai szerepben.
Mit kell észrevennünk, amikor azt látjuk, hogy a közösségi médiában is aktív nők, hölgyek viszik az igazságügyi tárcát és a kormány szóvivői tisztséget is?
Igen, ez szerintem egy nagyon komoly innováció a Fidesz részéről. Persze mindig, amikor az ember azt mondja, hogy komoly innováció, akkor ez valami irtózatos tudatosságot feltételezünk ebben, az emberekkel való ilyen típusú gondolkodást. Nyilván ebben sok esetleges adhok elem is lehet, de kétségtelen, hogy előállt egy olyan helyzet, inkább akkor fogalmazzunk így, hogy ezt megteremtődött, vagy előállt, de kétségtelen, ma van egy olyan helyzet, amelyben a Fidesz legfontosabb politikusai között a miniszterelnök után, ott egy óriási nagy űr van, de a miniszterelnök után mégiscsak az ott következő csapatban egyértelműen szerintem ma a két legfontosabb szereplő az valóban két hölgy, ráadásul
plusz Novák Katalin, a családügyeket viszi.
Igen.
Az már mindjárt három.
Mondjuk itt talán Varga Judit berobbanása az, ami igazán újdonságnak számíthatott, ő talán a közvélemény kevésbé ismerte korábban, Novák Katalin azért korábban is szereplő volt a nyilvánosságban, Varga Juditnak a felemelkedése volt talán az, ami ilyen üstökösszerűen történt, és vannak őket összekötő sajátosságok, ugye mindannyian olyanok, akik nyelveket beszélnek, műveltek, képzettek, nemzetközileg is, és láthatóan könnyen eligazodnak. És azt gondolom, hogy sokat beszéltünk arról, hogy a Fideszben egyre inkább eltűntek a Orbán Viktor utáni vezetőgárda szereplői, háttérbe szorultak, valójában nincsenek fajsúlyos szereplők. Most ezt valamelyest, azt gondolom, ezt a képet árnyalja.
De ők már fajsúlyosak?
Nyilván nincsenek még azon a szinten, hogy azt lehetne mondani, hogy mondjuk a régi hatos fogat tagjainak pozíciójába léptek fel, de kétségtelenül, ha most egy ilyen úgynevezett stakeholder térképet kellene felrajzolnunk a Fideszről valaki számára, akit érdekelnek a Fidesz belső viszonyai, akkor szerintem ők Novák Katalin és Varga Judit mindenképpen megkerülhetetlen szereplői ma már ennek a Fidesz világnak, hogy pontosan aztán nekik mekkora a befolyásuk, azt nem lehet tudni, de a nyilvánosságban, és egyébként ahogy látom a nemzetközi kapcsolattartásban és az ő szerepük az egyre inkább erősödik a Fideszen belül. Egyébként mondjuk különböző diplomáciai szereplők részéről is én folyamatosan azt a visszajelzést hallom, hogy egyre többet tudnak velük találkozni, ők jelenítik meg a Fideszt, és nagyon pozitív az a visszacsatolás is, ami róluk érkezik ezektől a nemzetközi szereplőktől. Tehát azt gondolom, hogy igen, ha van valami változás a politikai vezérkarában a Fidesznek, akkor az, hogy miközben nagyon sokan eltűntek, leértékelődtek, háttérbe szorultak, és inkább csereszabatos embereket lehetett látni sokáig az Orbán Viktor mögötti világban, a közben most feltűntek olyan szereplők, akiknek lehet még fontos szerepe a jövőben.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, politológus, az Inforádió arénájának vendége.